Mai adásunkban egy tőzsdére tartó társasággal foglalkozunk. Itt van velünk a stúdióban Vida Imre, az Available ZRT vezérigazgatója. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szia Robi, köszöntöm a hallgatókat én is.
Mivel foglalkozik az Available ZRT? Hogyan kapcsolódik az ingatlanpiachoz, és mitől gondolod azt, hogy az ingatlanpiac az most egy olyan tőzsdei sztori lehet, ami komoly attraktivitással párosul?
Lakóingatlanok kezelésével kezdtünk el foglalkozni. Ez a mi esetünkben annyit jelent, hogy mi komplett társasházakat veszünk, sok esetben bérlővel együtt, és ezeket a társasházakat üzemeltetjük. Amivel mi egy picit megkavartuk ezt a történetet a szokásos magyar jelleghez képest, az az, hogy mi nem Magyarországon, hanem Németországban kezdtük el ezeket a vásárlásokat. Ami ennek az oka volt, az pedig leginkább az, hogy ott egy nagyon bérlőközpontú piacról beszélünk.
Tehát alapvetően ingatlan vásárlásokban gondolkoztok, ezek lakóingatlanok, amit bérbeadással hasznosítotok. Az, hogy Németországnak ez melyik részén van, az mennyire releváns a sztori szempontjából?
Mi leginkább a keleti részen vagyunk, a keleti oldalon. Ennek talán az oka az, hogy a négyzetméter árak olcsóbbak, viszont az ehhez kapcsolódó négyzetméterenkénti bérleti díjak nem annyival olcsóbbak. Mit értek ez alatt? Egy nagyobb város vagy egy nyugatibb nagyvárosban a négyzetméter ár lehet, hogy a 3-4-szerese, de a bérleti díj lehet, hogy csak a duplája adott esetben, tehát a megtérülést ez drasztikusan tudja javítani.
Miben más a német ingatlanpiac, mint a hazai?
Talán két markáns különbség van benne, ami rögtön észrevető, a két országot próbálom összehasonlítani. Magyarországon a lakosságra vetített ingatlan tulajdonosok aránya 90% fölött van, Németországban ez 50%-ot nem éri el. Ennek köszönhetően még Magyarországon az ingatlan vásárlás és az ezzel kapcsolatos dolgok rendkívül szabályozottak, ezzel szemben Németországban ez igaz az albérletekre és az ezzel kapcsolatos szabályozásokra. Tehát ha valaki befektetési célú ingatlan vásárlásban gondolkodik, akkor, mint ahogy számunkra is, sokkal előnyösebb egy olyan piacot találni, ahol ezt szolgáljuk ki, és egy másik markáns különbség, hogy az árak máshogy alakulnak. Tehát amikor te a saját ingatlanodat tervezed eladni, teljesen más dolgok, sokszor emocionális dolgok befolyásolnak az árazásnál. Ha üzleti célú ingatlanokat értékesítesz, vagy üzleti jelleggel figyeled, akkor teljesen más az árazás, és ennek köszönhetően a megtérülés is. És miután egy országban a lakosság fele bérli az ingatlanokat, a fele tulajdonolja, talán ennek köszönhető, hogy az ottani megtérülések és árak sokkal jobban hasonlítanak egy üzleti jellegű ingatlanhoz. Mit értek ez alatt? Ma Budapesten egy befektetési célú ingatlan 25-30 év alatt térül meg, azért egy üzlet vagy iroda esetében ennél jóval alacsonyabb számokról beszélünk. Ez a nagy különbség szerintem a kettő ország között.
Mekkora most a cégnek a mérete, és hova szeretnétek ezt kifuttatni a jövőben?
Jelenleg mi most 10 társasháznál tartunk. Ez nagyjából egy olyan 50 lakást jelent, és egy olyan megközelítően kicsit több mint 4500, majdnem 5000 négyzetmétert. A terveink közt az szerepel, hogy a tőzsdére lépés követően és a következő időszakban nagyjából egy olyan 100 000 négyzetméternyi lakóingatlant szeretnénk tulajdonolni. Ez körülbelül olyan 2000-2300 lakást jelent. Menet közben most tartunk ebbe az irányba. A tőzsdére lépésnek is az egyik magyarázata ez, hogy mivel kapunk egy külső finanszírozást az egyik banki partnerünktől, nekünk azért emellé meg kell teremteni az önrészeket és a növekedéshez szükséges alaptőkét, és a tőzsdére lépésnek és a részvénykibocsátásainknak az elsődleges célja az ez volt, hogy azt a rendelkezésre álló tőkét meg tudjuk teremteni, mivel a növekedésünket biztosítani tudjuk. Ez a következő egy évnek a víziója. Az X-Ten piacon fogunk megjelenni első körben. A tervünk mindenképpen az, hogy a standardre átkerüljünk, és nagyjából egy olyan éves szinten egy olyan 10%-kal tudjuk növelni egy megközelítőleg 10 000 négyzetméterrel a rendelkezésre álló ingatlanoknak a számát. Ami a nagy előnyünk ebben az egész történetben, az talán az, hogy mi ezeket az ingatlanokat bérlőkkel együtt vesszük, tehát az ingatlan hasznosítás azért a fő területe a cégünknek. Nyilván vannak felújítási munkálatok és dolgok, amit el kell végezni az ingatlanon, de ez azért jó esetben kimerül abban, hogy egy lakó elmegy és ki kell utána festeni, vagy néha a lépcsőházat kifesteni, vagy pár olyan renoválást vagy amortizációs dolgot elvégezni, amire szükség van. Markáns, drasztikus fejlesztéseket azért ezeken az ingatlanokon nem kell egyelőre végrehajtani.
Beszéltél tehát a méret, a felskálázódás fontosságáról. Beszéltél arról, hogy azért itt kell egyfajta olyan szakértelem, hogy egyáltalán milyen társasházakat választotok ki, és ott mennyire kell egyébként ezekhez hozzá nyúlni. Mekkora a verseny ezen a piacon? Tehát amikor ti társasházakat nézegettek, akkor ott egyáltalán szóba jöhet-e például árverés, vagy milyen hirdetési csatornán találjátok meg ezeket az eladó társasházakat? Tehát hogy működik ez a piac ott kint?
Vásároltunk már közvetlen tulajdonostól, vásároltunk végrehajtáson, árverésen, de ugyanúgy piaci alapon lehet szerezni, ugyanúgy az ingatlan irodák kínálatában ezek megvannak. Most a piacon van ugye egy olyan jelleg, amit látunk is, hogy az euró kamatok és akár csak a forint kamatok azért nem a legkedvezőbbek, csak a nem legkedvezőbb euró esetében azt jelenti, hogy akár 4% fölötti THM-ekről beszélünk, ugye forint esetében az adott esetben még rosszabb, de hogy ez a 4% a mi szempontunkból egy rendkívül jó beruházási pontot jelent, és nagyon jó pillanatot a vásárláshoz. Egy olyan német cég, aki 0,8-1,5%-os fejlesztési hitelekkel dolgozott eddig, lehet, hogy azt mondja, hogy nem a legideálisabb dolog most ingatlanokat vásárolni, de hát miután, mint említettem is, Magyarországról jövünk, és lakásszerű ingatlanoknál 25-30 éves megtérülésről beszélünk, azért ezt a több mint a felére, hogyha le tudjuk szorítani, én azt gondolom, hogy ez egy jó piaci ajánlatot tud jelenteni.
A bankok jellemzően milyen önerőt követelnek meg ehhez a felskálázódáshoz? Tehát mekkora önrészre van szükség ahhoz, hogy újabb és újabb társasházakat tudjatok vásárolni?
A nagy piacvezetők esetében ez akár 0% is lehet. Ellenben a kisebb cégeknél, mint amilyenek ugye a kinti viszonylatban mi is vagyunk, egy olyan 15-20%-os önrészsel, ugye itt az önrészben azért minden költsége a közjegyzőtől kezdve a vagyonszerzés illetéken keresztül minden benne van. Ezekkel a költségekkel számolva én azt gondolom hozzá lehet jutni az ingatlanokhoz. A folyamat minden esetben úgy történik, hogy a bank ad egy ajánlatot szemben, ugye a magyar normával. A bank ad egy ajánlatot, hogy mi az a nagyságrendű tőke, amit ő erre a vásárlásra biztosítani tud. Ha ez alatt vagyok, akkor nagyon szerencsés vagyok a vételárnál, mert akkor a különbözetet rákölthetem az ingatlanra, ez azért egy nagyon ritka dolog. Ha e felett vagyok, akkor onnantól kezdve rajtam múlik, hogy 10-20 vagy akár 100%-kal többet is hajlandó vagyok-e fizetni az ingatlanért, itt jönnek azok a befektetői megfontolások és döntések, ami az ingatlan vásárláshoz elvezet. Értem ez alatt, hogy nem csak az ingatlan jellegét, állapotát, energetikai besorolását és a többit kell megvizsgálni, hanem nekünk azt is meg kell nézni, hogy az adott ingatlanban milyen minőségű bérlők vannak, ugyanis például a német állam szabályozza azt is, hogy egy ingatlan hasznosító cég 3 évente 20%-nál többet nem emelhet annak az ingatlannak a bérleti díjain.
2022-ben alapítottad a társaságot. Mekkora maga a szervezet most, tehát azok, akik a stratégiai döntéseket hozzák, például azt, hogy milyen társasház irányába mozdultok tovább, ezek a döntések, ezek mekkora menedzsment struktúrához köthetők?
Jelenleg a magyarországi cégben 6-an, a németországi cégben pedig 3-an dolgoznak, tehát azt jelenti, hogy egy 9 emberrel ezt meg tudjuk oldani. Ellenben, ha azt nézem meg, hogy mekkora az a létszám, hogy valójában együtt dolgozunk, azért ez több mint 2 tucat ember. Nyilván a jogi csapat, a könyvelői csapat, az adótanácsadói csapatot, hogyha ezek nem alkalmazottak, ezek mind alvállalkozók nálunk, de a befektetői döntések meghozatalában mindannyian markány szerepet vállalnak. Mint említettem, nem csak az ingatlannak a műszaki állapotát, a jogi hátterét is meg kell vizsgálni, a bérlői struktúrát, a bérlők szerződéseit átnézzük, a bérleti szerződések hosszát, a meglévő pénzügyi fedezeteket, ezeket mind átvizsgáljuk az ajánlatodás előtt, tehát azért ebben egy 2 tucatnyi ember részt vesz a napi munkákban, és ugye adott esetben, ha valamilyen felújításra, vagy valamely ingatlanhoz hozzá kell nyúlni ugye műszakilag, és nyilván a megfelelő szakembereket, a fűtés, vízgázszerelőket ugyanúgy ugye alkalmaznunk kell, de ezek mind szerencsére alvállalkozók. Tehát a fix költségeinket ennek köszönhetően azért viszonylag alacsonyan tudjuk tartani, valamint a német lakáspiacnak egy nagyon-nagyon nagy előnye, hogy 2 típusa van a bérleti díjnak, van egy úgynevezett Kaltmiete, ami a nettó bérleti díj, ezt a tulajdonos kapja a négyzetméterenkénti bérleti díjat gyakorlatilag hónapról hónapra. Van egy úgynevezett Warmmiete, ez pedig tartalmazza a társaság minden fajlagos költségét lakásra vetítve. Tehát egy német társasház esetében nem kérdés az, hogy kifizeti a társasház biztosítását, közös költségét, személydíjait, házmesteri díjait, ez mind az adott négyzetméterre van ráterhelve. Ugye szemben Magyarországra azért ezekben vannak néha kérdések a albérlő és a főbérlő között, hogy a lakásnak a költségeit kifizeti, kint ez teljes egészében tisztázva van, és ennek köszönhető az, hogy a lakás célú fejlesztéseket és a későbbi beruházásokat azért folyamatosan lehet jól menedzselni és számítani, és mint egy ingatlan esetében azt gondolom, hogy a profit az a vételkor keletkezik. Tehát, hogyha nem tudsz ott profitot realizálni, nem kapod meg kedvező áron, kedvező feltételekkel, akkor megint csak futunk egy kockázati kört, hogy menet közben a fejlesztésemnek és a piaci változásoknak köszönhetően tudok-e áremelkedést elérni, vagy valamilyen plusz nyereséget elérni. Mi jobban szeretjük a profitot zsebre tenni már a vételkor, tehát a fő szempont az ez nálunk.
Tehát egy stabil, kiszámítható üzleti környezetről, illetve stratégiáról van szó. Mikor merült fel a tőzsdére lépésnek a gondolata, és hol tartotok ebben a folyamatban?
Amikor a cég megalakult, akkor nem egy tőzsdei céget álmodtunk meg rögtön az elején. A terv az volt, hogy egy ingatlan hasznosító céget csinálunk, egy megfelelő tőke háttérrel, tehát még egy 10 évenként mi ki tudjuk venni a befektetett pénzünket az ingatlan piacból a bérleti díjakon keresztül. Elindítottuk ezt a folyamatot, és ugye mint felmerült, azért vannak fix költségek, amikkel kell kezdenünk számolni, de ezek a fix költségek azért viszonylag könnyen tervezhetőek, és nem olyan drasztikusan emelkednek. Innen jött az a rész, hogy elkezdtük ezt csinálni és használni, és ugye ahogy beszél róla az ember és a baráti ismertség körében szóba kerül, az egyre több embert érintett, és ugye belefutottunk mi is abba a kérdésbe, hogy lehetne növekedni mint ingatlan négyzetméter szinten, mind a részfényesi körben, csak ennek valamilyen megfelelő jogi keretet kell adni. És ennek a jogi keretnek szerintem két megoldása van. Vagy egy befektetési alapot csinálunk, összeállunk többen, és akkor befektetési jegyek értékesítésével ingatlan beruházásokat csinálunk. B. Csinálunk egy olyan céget, ami részvényértékesítésen keresztül tőkebevonást tud végrehajtani. A befektetési alappal szemben nekünk alapvetően kettő olyan problémánk volt, amiatt nem emellett döntöttünk. Az egyik az, hogy a befektetési alapnál, hogyha a befektetők a befektetési jegyeket vissza akarják váltani, akkor ezekből az ingatlanokból van el kell adni, hogy a likviditást biztosítani tudja az ember. Na most, amikor ez egy egész társasház az enyém, akkor melyik lakását adjam el ahhoz, hogy mondjuk ezt megtegyem? A másik problémája pedig az volt, hogy ha bármikor a befektetési jegy tulajdonosai visszaválthatják ezeket a befektetési jegyeket, akkor hogy tudok én egy 15-20 éves fejlesztés hitellel számolni, ráadásul úgy, hogy fix 10 éves kamatozásokkal, hogyha fennáll az a veszély, nekem bármikor értékesíteni kell tudni a portfóliómat. És innentől jött be igazából a képbe a tőzsde, ami ugye lehetőséget nyújt egy nagy tőkebevonásra, lehetőséget nyújt arra, hogyha külső finanszírozó partnerünk adott esetben egy bank beáll mögénk, akkor az szükséges önrészeket meg tudjuk teremteni úgy, hogy a részfény tulajdonosa, ha akarja, a részfényét tőzsdei piacon értékesíteni tudja úgy, hogy a mögötte álló ingatlan portfóliót nem kell eladni, és mi a továbbiakban hasznosítani tudjuk. Tehát ez volt, ami a tőzsdei cég mellett szólt, ez a két dolog, hogy tudunk külső forrásokat hivatalosan gyűjteni, mind magán, mind intézményi oldalon. Ezek a külső források lehetőséget nyújtanak nekünk arra, hogy intézményi finanszírozásokat, banki hiteleket is igénybe vegyünk adott esetben, valamint a részfényeseink és a részfény tulajdonosaink élveznek egy bizonyos fokú likviditást, és a részfényeiket, ha szükség van rá, el tudják adni a tőzsdén. Mindezt úgy, hogy azért egy tőzsdei cég, pláne egy ingatlannal foglalkozó tőzsdei cég nagy előnye, hogy a részfényeseinek biztosítani tudja, hogy úgy tud ingatlanhoz jutni közvetve a cégen keresztül, mintha négyzetméterenként vásárolna meg magának egy lakást. Tehát nem egyszerűen van szükség egy nagy tőkére, hanem kisebb mértékben a portfóliómnak megfelelően tudom ezt az egészet bővíteni, és le tudjuk venni a vállukról azt a menedzsment problémát, amit egy ingatlan sok esetben okozni tud. Igazából a mi fő erőnk a piacon az ez, hogy az ingatlanok tulajdonlása mellett az ingatlan menedzsmentet is el tudjuk végezni kint Németországban a cég nevében, és gyakorlatilag végre tudjuk hajtani azokat a folyamatokat, amik az ingatlan hasznosításához szükségesek.
Milyen elképzeléseitek vannak a következő időszakban a tőzsdére lépés útján? Várhatóan mikor jelenhetnek meg az available részvények a Budapesti Értéktőzsde X-Tent piacán?
Terveink szerint 2025 utolsó negyed évében mi a tőzsdének a tagjai leszünk. Mint elhangzott itt kérdésként, ugye 2022-ben alakultunk, 23-ban nagy reményekkel már ugye a tőzsdre lépést tervezgettük, mi 24-ben kezdtük el az együttműködést a Budapesti Értéktőzsdével, ez egyébként ezúton is meg kell neki köszönnöm a támogatást, mert egy olyan környezetet kaptunk a legelejétől kezdve, hogy rengeteg olyan partnerséget hoztak be a mi életünkbe, ami tényleg az ő támogatásuknak volt köszönhető, és 24-ben nekiálltunk ennek, és most idén 25-ben úgy néz ki, hogy egy ilyen 3 év távlatában már a tőzsdére is tudunk lépni. Valahol én azt gondolom, hogy november-december környékére várható az időszak, amikor a csengetés megtörténik, és a részvények egyezhetővé válnak. Addig még rengeteg feladat és egy hosszú út áll előttünk, azért jelen esetben mi most folyamatosan vásároljuk a portfóliónkba az újabb és újabb ingatlanokat, végezzük a hasznosításokat, minimális felújításokat szerencsére már, amit ezek az ingatlanok igényelnek, és megpróbáljuk azért minél előbb eljutatni ezeket az ingatlanokat odáig, hogy profitot termeljenek és osztalékra adjanak lehetőséget. Mi ugyanazt az elvet követjük, amit sok ingatlan hasznosító cég Magyarországon, a nyerességünknek a 90%-ára mi minden esetben osztalékjavaslatot tervezünk tenni a közgyűlés felé. Annyi unikális dolog mindenképpen van a tevékenységünkben, hogy azon túl, hogy befektetési célú lakásokat birtoklunk, és ugye lakóingatlanokat euró alapon hasznosítunk, mivel Németországból érkezik a jövedelmünk, ezért idei évtől a cégünk is eurós könyvelést végez, és mi leszünk, ha minden igaz, Magyarországon az első cég abból a szempontból, hogy mi nem évente, hanem negyed évente tervezük az osztalékunkat kifizetni.
Milyen befektetőknek lehet érdekes mindezek alapján az Available-nek a sztoria?
Ahogy a cég nőtt évről évre, folyamatosan jelentek meg új részvényesek, ezt átkörű tőkebevonás keretében tudtuk megtenni, és ugye a részvényesi körünk és a befektetői körünk is így bővült folyamatosan. Ez a tervünk a tőzsdére lépésig, hogy az átkörű tőkebevonás keretében növekszünk a továbbiakban is, és gyakorlatilag így tervezzük elérni azt az üzemméretet és tőkenagyságot, ami ahhoz szükséges, hogy a tőzsdei jelenlétünket biztosítsuk, és azokat az osztalék és nyereség mértékeket meg tudjuk termelni, amiről beszéltünk. Amit mi most látunk, hogyha a részvénykönyvünket tüzetesebben megnézzük meg, ahogy beszélgetünk a részvényeseinkkel, ami részvényeseink érdekes módon nem a tőkepiacokról, hanem az ingatlan piacokról érkeznek. Tehát egyre inkább azt látjuk, hogy azok az emberek, akik részvényeket jegyeztek nálunk, azok nem a meglévő részvényeiket adták el, tehát nem az OTP és a Richter részvények helyett vásároltak Available részvényeket, hanem a befektetési célú ingatlan vásárlásaik helyett döntöttek amellett, hogy egy ilyen típusú cég részvényeit vásárolják meg. Én azt gondolom, hogy egy ingatlan fejlesztésekkel és ingatlan hasznosítással foglalkozó cégnek egy kardinális kérdése az, hogy az ő nyerességét milyen módon tudja eljuttatni a részvényesei felé. Ugye, ha alternatívának egy befektetési célú ingatlan veszek, ahol nekem havonta érkezik a bérleti díjam, én azt gondolom, hogy egy jó alternatív az, ha legalább 3 havonta, 4 évente hozzá tudok jutni ehhez a nyerességhez. Ez az, ami motivált minket is, hogy ne 365 napot, hanem mondjuk csak 90 napot kelljen várnom ahhoz, hogy adott esetben pénzhez jussak. Így egy valós alternatíváját tudjuk nyújtani akár a budapesti befektetési célú lakáspiacnak úgy, hogy jelenleg olyan 3,5-4%-os éves megtérülésekről beszélünk Magyarországon forintban. Én azt látom, hogy ingatlan hasznosító cégek ma a budapesti értéktőzsdén ennek közel a dupláját is megcsinálják osztalékban, euróban, ha csak a meglévő piaci kínálatot nézem. Ebbe a sorba azért szeretnénk mi is beállni, annyi különbséggel, hogy nem ipari, hanem inkább lakáscélú ingatlanok azok, amik minket jobban foglalkoztatnak.
Figyelni kell akkor majd a bevezetési dátumot. Honnan lehet majd az információkat elérni veletek kapcsolatban?
A weboldalunkon az available.hu-n megtalálható minden információ egyébként. A meglévő ingatlanjaink, az ingatlanjaink listája, a lakásoknak a darabszáma, négyzetméterre. Próbálunk azért egy tőzsdei cég működésének már most megfelelni, és minden információt transzparensen a weboldalon, mind a részvényesekhez, mind az érdeklődőkhöz eljuttatni.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Vida Imre, az Available ZRT vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.